Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihár vagyok, a szerkesztő műsorvezető. Úgy tűnik, hogy a mostani szezon magyar turisztikai szempontból legnagyobb vesztese Horvátország, ugyanis a tavalyi évhez képest idén nyáron kevesebb a magyar turista az Adria partján. Többen vannak viszont a Balatonnál, úgyhogy a magyar családok inkább a belföldi üdülést, pihenést választották, legalábbis az előzetes adatok ezt mutatják. Persze ettől még mindig Horvátország a legnépszerűbb turisztikai desztináció, ami a külföldi célállomásokat illeti. Nagyon sok magyar turista érez ellenállhatatlan vágyat, hogy kipróbáljon egy tengeri vitorlást, hogy fürödjön egy jót a tengerben. Ilyenkor szeptemberben még 21-22-23 fokos a víz, úgyhogy bőven lehet fürdeni, és jóval naposabb is az idő, mint mostanában nálunk. Ha például valaki elmegy egy Adria-tengeri vitorlás túrára, arra számíthat, hogy a vitorla sokszor már csak dísz, általában beépített motor segítségével közlekedik a jármű. Jó magam is kipróbáltam már ilyen vitorlást, 1901-ben építették, a szobák nem túl nagyok, viszont mindegyikben van zuhanyzófülke. A konyhát szinte mindennel felszerelték, a bárpultnál pedig még hajnalban is lehetett iszogatni. A szakács reggel kisétált az éppen felkeresett kikötőbe, meglátogatta a helyi halászokat és vásárolt a zsákmányból. Specialitása volt a rák koktél és a polip, ugyanis hitvallása szerint ezek olyan egészségesek, hogy nem lesz tengeri beteg, aki rákot vagy polipot eszik. Persze az egészben az a legfantasztikusabb, hogy a vitorlás túrát választó utazó lényegében 8-10 tengerparti városkát is láthat, ráadásul a tenger felől, ami különösen szépé teszi az egyébként is csinos településeket. Az érdekesebb részeknél a hajó megáll, ki lehet szállni, körül lehet nézni. Egy tipikus út például a következő városokat érinti. Trogir, Rozgonyica, Vodice, Zadar, Zlarin, Krikavizesések, Sibenik, majd visszatér a hajó a kiindulási helyre Trogirba. Hogyha valaki autóval érkezik a tengerhez, a gépkocsit őrzött parkolóban hagyhatja. Egy átlagos hajóút egy hetes, de több különböző útvonal is létezik, ezek közül lehet választani. Vihar ritkán van, úgyhogy a hullámzás elviselhető. A gyakorlatlan turisták ritkán lesznek tengeri betegek. Fürdésre szinte majdnem mindegyik nap van lehetőség, ilyenkor a hajók általában megállnak egy csendes, eldugott öblöcskében, és ezt birtokba vehetik a tengerre vágyó turisták. Nagyon sok olyan túrát is szerveznek különböző irodák, amikor meg lehet szerezni a hajózási jogosítványt, a hajózási engedélyeket. Ez nem túl bonyolult dolog, a vizsgabiztos persze valódi, általában horvátul kérdez, erre angolul, magyarul, horvátul keverék nyelven kell válaszolni, de valamilyen módon azért mindenképpen meggyőződnek a tudásáról annak, aki szeretne egy ilyen járművet vezetni. Nem túlságosan nehéz dolog, a szabályok is viszonylag egyszerűek, úgyhogy ha valakinek ilyen elképzelése van, akkor ezt bátran megteheti. Ha a hajókirándulások valakit nem vonzanak túlságosan, viszont szeretne gyorsan a tengerparthoz érni, miközben az autó hátulját telepakolja a búvárfelszereléssel, ruhákkal és hűtőtáskákkal, akkor Krk-szigetét érdemes felkeresni. Az utóbbi években a horvátok hihetetlen gyorsasággal fejlesztették az autópálya hálózatukat. Szombaton még mindig ilyenkor utolszezonban is gyakoriak a dugók, ugyanakkor az út korán sem olyan fárasztó, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt. A leggyorsabban elérhető sziget Krk egy gyönyörű híd köti össze a szárazfölddel. Két alkalommal előfordult már velem még augusztusban, főszezonban, hogy nem sikerült szállást kapni a szigeten, úgyhogy picit távolabb kellett hotelt keresni, de hogyha valaki előre lefoglalja a szobát, akkor nem lehet gond. Ráadásul ilyenkor szeptemberben még talán Krk-szigetének déli vagy északi részén is, amelyek viszonylag népszerűek, lehet helyet kapni, úgyhogy most már kevesebb a turista. Krk-szigetén római kori fürdők maradványait is lehet látni, de érdekesek a magasra törő csupasz sziklák és a szelíd zöld sétányok is.
Világszám. Úti könyvek helyett.
Emlékszem, anyukám 20 évvel ezelőtti emlékei alapján próbáltam meg egyszer Rovinj környékét felfedezni. Egy fehér zsigulival indultunk útnak, és túl sok pénz sem volt nálunk, úgyhogy pont kiszámoltam, hogy elmehetünk Puláig. Amikor megérkeztünk a kisvárosba, nem értettem, hogy miért csak a római Kolosseum annyira híres, amikor a pulai legalább olyan impozáns. Pula és Rovinj között húzódnak a Brioni-szigetek. A területet az 1900-as évek környékén egy osztrák származású acélgyáros vette meg. Eredetileg családi nyaralóként akarta használni, de 50 évesen úgy döntött, hogy korábbi munkáját feledve turista központtá varázsolja a helyet. A Brioni-szigetek az olaszországi turista központok megjelenéséig Európa exkluzív nyaralóhelyének számítottak. Ma nemzeti park, páratlanul gazdag növény és állatvilággal. Ha valaki kocsival indul Horvátországba és nem siet túlságosan a tengerpartra, érdemes megállnia a Plitvicei tavaknál. A Zágrábot-Dalmáciával összekötő országút mentén 16 gyönyörű kis tó fekszik, ezeket vízesések szegélyezik. A bükkfák és a fenyvesek között állítólag még barna medvék is élnek. A tavak között elektromos hajókkal szállítják a turistákat. Az Adriai tenger 1777 km hosszan tartozik Horvátországhoz, a tengerpart előtt pedig 1185 kisebb-nagyobb sziget és sziklazátony található. Rovinj és Brioni mellett népszerű Sibenik környéke, Ráb szigete, amelyet már 1889-ben szanatóriummá alakítottak, vagy a Kornati szigetek, ahol 100 méteres sziklafalak tövében lehet úszkálni. Kvar az Adria leghosszabb szigete. A tengerpart jelentős részén köveket, sziklákat találunk, és sok a tengeri sün is, de vannak szép homokos partok is. Gumipapucsot sokszor érdemes vásárolni. A helyiek ugyanakkor úgy tartják, hogy a tengeri sün csak ott él meg, ahol nagyon tiszta a víz, úgyhogy az állatka jelenléte jót jelent. Horvátország fővárosa Zágráb, ahol rengeteg galériát és múzeumot találni. De aki inkább a tengerparti pihenésre vágyik, az ne időzzön itt túl sokat. Maga a csoda viszont Dubrovnik, nem véletlen, hogy a világörökség része az óváros. Dubrovnikról még hallhatnak a mai műsorban részletesen is.
Világszám, az Inforádió utazási magazinja.
Nagyon szépek Trogir középkori épületei, valamint Split római kori járdái. A legnagyobb az élet Splitben, a romantikus hangulatba jól illeszkednek a szórakozó helyek és a diszkók. És hogy mi mindent érdemes elfogyasztani, hogyha valaki Horvátországba utazik, hogyha a tenger gyümölcseit kedvelik a tisztelt hallgatók, akkor érdemes kipróbálni a langusztát, a fűszerezett polipot és a tintahalat. Ha valaki nem szereti ezeket a tengeri hergentyűket, akkor a dalmát, szárított csonkát érdemes elfogyasztania, vagy a csípős szlavóniai kolbászt, esetleg a kresi bárányt. Az ínyenceknek a pagi sajtot is ajánlom. A pagi sajt birkatejből készül, és érleléskor olívaolajjal kenegetik, ez adja a különleges aromáját. A gyümölcsök közül a kedvencem a füge, úgy az igazi, amikor már elég érett, zöldesen bordó és mézizű, ilyenkor szeptemberben pont ilyen, úgyhogy bármennyit képes lennék befalni egy kis vendéglő teraszán üldögélve. Horvátország csak 1992-ben került önálló országként Európa térképére. 56.538 négyzetkilométer a területe, és ehhez több mint 30.000 négyzetkilométernyi tenger tartozik. A horvát partok hossza a szigetekkel együtt csaknem 6.000 kilométer. Mintegy 5 millió lakosa van Horvátországnak. Az ismert és érdekes dolgok közé tartozik az, hogy Dubrovnik várfala a leghosszabb fennmaradt védelmi rendszer Európában, és az első tengerészeti múzeumot 1870-ben Pulában alapították. De karantént és horvát területen Dubrovnikban alkottak, létesítettek először a 14. században. Ráb szigetén született San Marino alapítója is, Marinus, a híres kőfaragó, a 4. században utazott aztán tovább, és megalapította később a híres köztársaságot. Állítólag Marco Polo is Korcsula városának szülötte. Horvátországból származik 5. Sixtus pápa, az egyházi intézmények reformátora, és horvát fizikus a váltóáram feltalálója, Nikola Tesla. A horvátok szerint a zágrábi Slavolju Penkala találta fel a golyóstollat, a mester egy speciális sűrített tintával működő írószert talált fel, ez nem egészen olyan, mint a magyar Bíró László golyóstolla. Dávid Schwarz, horvát feltaláló készítette az első könnyű fémszerkezetű léghajót, Iván Vucetic pedig egyike azoknak, akik kitalálták az új lenyomatok alapján történő személyazonosítást. A horvát legek közé tartozik még a Mljeti tó, ugyanis itt él a világ legősibb és legnagyobb medúzája, fél méteres, ez a Mljeti tavi horvát medúza. Horvátországban található a legmélyebb európai karsztvidéki barlang, és büszkék arra a horvátok, hogy elsőként ők készítettek nyakkendőt. A ruhadarab a 18. században úgy elbűvölte a franciákat, hogy átvették az ötletet, majd elterjesztették a világon. A mediterrán medvefók a legutolsó példányai is a horvát vizekben élnek, és az állatok közül még igencsak különleges a zágrábi kék béka. Hölgyeim és uraim, hamarosan Dubrovnikkal folytatjuk majd a hírek után, maradjanak továbbra is velünk.